A Csillagpont Rádió mikrofonjánál a szerkesztő Szász Anikó köszönti a hallgatókat, és köszöntöm beszélgető partneremet is, Kovács Katalin aromaterapeutát. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszöntöm én is a hallgatókat, és téged is, Anikó!
Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és beszélgethetünk a te szakterületedről, mert én úgy látom, hogy minthogyha az aromaterápiáról manapság egyre többet lehetne hallani. Ez a szakterület, vagy ez a tudományterület a reneszánszát éri napjainkban?
Ez így igaz. Mondhatni, egyre felkapottabb manapság az aromaterápia, ami szó szerint illatokkal való gyógyítást vagy prevenciót jelent. Egy olyan tudomány, ami egyébként azért nem annyira új. Azért is mondjuk, hogy a reneszánszát éli, mert ennek a tudomány ágnak a gyökerei és a hagyománya ősidőkig nyúlik vissza.
Annyira, hogyha jól tudom, akkor az ókori Egyiptomban is használták már az illatokat, aromákat?
Pontosan, nem kifejezetten az illóolajokat, mert maga az illóolajok kinyerése, a desztilláció, a CO2, vagyis a széndioxidos kivonat, ezek viszonylag újak, de készítettek belőlük ilyen kencéket, olajban áztatták, alkoholba tették, tehát füstölték, sokféleképpen használták, de maga az aromaterápia, mint olyan, amit mi ma használunk, az csak az 1920-as évektől létezik. Tudományosan megfogalmazva pedig azt mondhatjuk, vagy úgy mondhatjuk, hogy maga az aromaterápia és az általa használt illóolajok tulajdonképpen szénhidrogén vegyületek. Ezeket azért tartom fontosnak elmondani, mert azzal, hogy reneszánszát éli az aromaterápia, látok egyfajta ilyen hígulást magában a szónak az alkalmazásában. Már mindenütt írja, hogy aromaterápia, már az öblítő aromaterápia, már minden aromaterápia, és azért nem szeretném, hogyha az én szerelmem az aromaterápia, ez így elhígulna, és egy olyan, hogy is mondjam, úgy szétfolyna, hogy teljesen eltávolodna ettől, amit én itt képviselek.
Azt akarod mondani ezzel, hogyha jól sejtem, én nagyon egyszerű hétköznapi módon lefordítva, hogyha én a saját otthonomba vízbe csepegtetek valamilyen kis illóolajat, és annak a környezetében munkálkodom, azért az még nem aromaterápia.
Azt kell, hogy mondjam, hogy igazad van, bár a dolgukat végzik, de hogyha ragaszkodunk ahhoz a terminológiához, hogy terápia, akkor az azért magába foglalja azt, hogy egyrészt egy hosszabb időn keresztül, a paciens nyomon követve, anamnézist felvéve, a folyamatot folyamatosan figyelve, és majd valahova vélhetően megérkezünk, egy pozitív kimenetele legyen ennek a dolognak. Azt hiszem, hogy ez minden társszakmában vagy társterületen így van. Tehát, hogy az, hogy csak egyet csöppentek, vagy veszek egy ilyen öblítőt, vagy elmegyek egy ilyen aromaterápiás masszázsra, arról nem beszélve, hogy manapság bármire bármit rá lehet írni, de attól még nem biztos, hogy ezek a tiszta, élő vegyületek vannak benne, amik egyébként egy ilyen 5 millis kis üvegben jelen vannak. Ugyanis 10-12 szintetikus molekulából előállítható egy hasonló illatú illóolaj, aminek, hogy is mondjam, még az én orromat is meg tudja téveszteni. Ezzel szemben van az élő, ami akár 300 komponensből is állhat.
De annak vajon mi lehet az oka, hogy mint az alternatív gyógyászatnak a legősibb módszere, talán valahogy így fogalmaztál, vagy lehetne sumázni, amit mondtál, az aromaterápia, de valahogy mégsem használjuk ki, vagy használják ki eléggé? Nem tudom, hogy én ezt jól gondolom-e.
Abszolút jól gondolod, mert az iparosodással együtt eltávolodtunk a természetestől, eltávolodtunk összességében a természettől. A ma embere nagyon el van távolodva az elemi erőktől, és van is egy olyan megfogalmazás, ami azt mondja, hogy a mai embere azért betegszik meg, mert eltávolodott a természettől. És tudod, hogy az a legszomorúbb, amikor erre sokan ilyen ironikusan egyet legyintenek. Ez annyira szomorú, mert ott van millió egy lehetőség, hogy például lenyugodjunk, földeljünk, hogy csak mezítláb kiálljunk a fűre. megöleljük a fát, vagy hallgassuk a természet hangját. Ezt tudod, hogy milyen szinten komoly probléma? Olyan szinten, hogy Japánban van egy olyan terápia, amit azt hiszem, hogy úgy hívnak, hogy Shirin-yoku.
Ez az erdőfürdőzés, ugye?
Igen.
Igen. Igen. Készítettem igen. Már tehát, erről beszélgetést.
Emberek
igen?
Azért fizetnek, hogy elmenjenek az erdőbe sétálni, hogy friss levegőt szívjanak, és akkor természetesen ott megmagyarázzák, hogy milyen fitoncidokat lélegeznek be, meg ez milyen hatással van az anyagcserére, és a többi, és a többi. De hogy nekünk itt van, tehát nekünk csak ki kellene menni a határba, és ezzel élni. Természetesen azért az illóolajok a növényeknek a leges-leges legkoncentráltabb kivonatai. Tehát azért nem téveszthetjük össze, hogy iszok egy kamillateát a kamilla illóolaj alkalmazásával, vagy akár az alkoholos kivonatnak az alkalmazásával sem, mert a leges-legtöményebbek az illóolajok.
Te hogyan fordultál a szakterület felé, mert hát amiket eddig mondtál, amilyen tudatosan fogalmaztál, azt gondolom, hogy talán az sem volt véletlen?
Nem állt tőlem távol, én csíkszeredai erdélyi leányka vagyok, úgyhogy mi mind a mai napig tavasszal kankalint szedünk édesanyámmal, fenyőrügyet, Orbán szüvet, és én így nőttem fel, hogy mi állandóan házi készítésű teát ittunk. Tehát ebben nem úgy belecsöppentem, és előről kellett kezdenem, hanem tulajdonképpen azt, amit eddig ösztönösen csináltam, azt kellett egy kicsit tudományosan alátámasztanom, vagyis megtanulnom alátámasztani. Különben pedig az aromaterápiával teljesen véletlenül találkoztam. Volt egy olyan periódus az életemben, amikor úgymond egy ilyen üres térben álltam, mihez kezdjek, mi legyen, vártam a babámat, és akkor így úgy voltam vele, hogy amíg állapotos vagyok, van időm megtanulni. Aztán benne ragadtam, és úgy gondoltam, hogy ez egy olyan szép, áldott dolog, hogy ezt kell terjeszteni. És akkor kitaláltam én azt, hogy összekötöm a kellemest a hasznossal, elviszem ezt Csíkba, és azáltal, hogy én ott ezt elkezdem tanítani, vagy megmutatom az embereknek, tulajdonképpen egy csapásra két legyet ütöttem, mert ezzel a gyakori ingázásommal elértem azt is, hogy az én lányom ne egy karácsonyi unoka legyen, aki csak karácsonykor megy a nagyszüleihez, hanem a fél vére az igazán minőségében is erdélyi vér legyen, hogy a gyökereit ismerje kicsit jobban.
És milyen szépen ízesen beszélsz, nem tudok elmenni mellette, olyan öröm hallgatni.
Köszönöm.
És akkor folytassuk talán azzal egy picit visszakanyarodva az aromaterápiára, hogy amikor valaki megkeres téged, szeretné a szolgáltatásaidat igénybe venni, akkor ez a kapcsolat hogyan kezdődik? Nyilván meg fogod kérdezni, hogy milyen panaszaim vannak, hogy érzem magam,
így
tulajdonképpen
van.
Miért kerestelek meg, ez a része hogy történik?
Így van. Ez a része úgy történik, hogy pont amit te mondtál, azt megkérdezem, és akkor megállapodunk egy, hogy is mondjam, egy menetrendben. Mert elképzelhető, hogy valaki csak azt szeretné, hogy a saját otthonában alkalmazza az aromaterápiát, a mindennapjaiban preventíve, vagy akár az ilyen szezonális eseteknél, mint a náthás szezon, vagy mindenkinek a gyereke más-más. Vannak a füles gyerekek, vannak a bronchitiszes gyerekek, vannak az aszmás gyerekek, tehát hogy van, aki csak ennyire szeretne bereményülni az aromaterápiába, van, aki úgy jön, hogy magán szeretne segíteni, és akkor is megbeszéljük, hogy csak az illóolajra koncentráljunk, vagy akár beemelhetjük az illóolajas masszást is, amit egyébként nagyon fontosnak találok. A masszázsról is különben már rengeteg szakirodalom, csak a masszázsnak a hatásáról rengeteg szakirodalom van, hogy milyen jótékony hatásai vannak, és ezt összekombinálva az illóolajaknak a képességeivel, na hát az már fenomenális.
Akkor tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a te munkád két részből áll, foglalkozol ugye az aromákkal, illóolajokkal, illetve van az érintéses terápia, amikor tulajdonképpen egy aromaterápiás masszást végzel.
Igen, igen, igen. Bár most jelenleg az oktatás és a termékeknek az ismertetése annyira elveszi az időmet, hogy nagyon ritkán tudok masszírozni, meg őszintén ez a mostani időszak, amiben vagyunk, egyfajta fenntartás jár, és valahogy most ezt a masszást az elmúlt időszakban leépítettem, mert egyszerűen energetikailag sem bírtam, nem volt rá időm, a gyerek otthon. Valahol meg kellett húzni a határt.
De ugyanakkor és meg akkor... ellenmondás is ez, mert talán pont ez a covidos időszak, amikor az embereknek talán erre nagy szüksége lenne. Egy kicsit elengedni a problémákat, úgymond kimasszírozni belőlük a feszültséget.
Nagyon jól mondod, de azt gondolom, hogy jobbat tettem azzal, hogy 12 embert megtanítottam a masszázsra, mint hogy egy embert megmasszíroztam, mert az a 12 nagyon sokat tudta, érted? Tehát, igen. Hogy tanítok is, és ez Romániába utazgatok, nagyon sok időmet és energiámat elveszi, úgyhogy valamit kellett kivennem.
Kinél milyen illóolajat használsz? Mennyire egyénfüggő, mennyire problémafüggő? Mi dönti el azt, hogy mit alkalmazol? Ha valaki otthonában szeretné egy kis házi patikát berendezni, akkor annak mik az alap aromái, illatai?
Először el fogok mondani valamit, és utána azt úgy, ahogy van, fölborítom. Mindjárt érteni fogod, hogy mire gondolok. Egyrészt szinte minden illóolaj rendelkezik antiszeptikus, baktériumölő, viricid hatással, különböző arányban, de szinte mindegyik. Az illóolajokkal tulajdonképpen úgy tudunk dolgozni, hogy nincsenek mellékhatások. Természetesen tudod, ahogy a mondás szól, kis adagban gyógyszer, nagy adagban méreg. De az a lényeg, hogyha illóolajokkal dolgozunk, akkor nem kell egy olyan hosszú A4-es listát elolvasni a mellékhatásokról, mert nincs. Tehát szaktudással körültekintően alkalmazva nincsenek káros mellékhatások. Amit a laborban ki tudnak mutatni, például, hogy fizikai síkon egy-egy olaj jó, ízületi panaszra, sebre, bőrre, stb. Ezek mind kézzel foghatóak, de ami egy kicsit érdekesebb ennél, az az érzelmekre való hatás. Ahogy ugye belélegezünk egy illóolajat, az illat sokkal gyorsabban képes elérni az agyat, és azon belül a limbikus rendszert, mint a hang vagy a kép, amit látunk. Hamarabb fordítja le az agy, ráadásul olyan másodpercek töredéke alatt, hogy mielőtte tudatosan értelmeznéd, már az agyad a feladatot, például hormonok kibocsátását elkezdte. A limbikus rendszerben tanyázik a félelem, a harag, a düh, a depresszió. Természetesen ennek a pozitív példái is. Vagy a gyermekkorunkban rögzített viselkedési minták, rossz vagy jó. Az érzelmi traumák, mindent a limbikus rendszer tárol. De nem szabad elfelejteni, hogy a limbikus rendszer kapcsolatban áll azokkal az agyi területekkel is, amelyek kontrollálják például a magas vérnyomást, a szívverést, az ítélkező képességet, emlékező képességet, hormonháztartást, a légzést. És ez biztosan nem mondok újat, bár furcsa, vagy egy kicsit olyan tudományosnak hangzik, de gondold el, hogy mindenki volt úgy, hogy érzett egy illatot, és ahogy belélegezte, egy emlék villant fel, és azzal párhuzamosan összeszorult a gyomra, kalapált a szíve, eltöltötte egy szomorú, melankolikus érzés például, vagy akár öröm. Tehát itt két oldalról tudjuk megtámogatni a testet, ezért is mondjuk, hogy holisztikus az aromaterápia. Egyrészt hatunk a fizikai síkon, másrészt hatunk az érzelmi síkon. Na és akkor ezt azért fogom most felborítani, mert mielőtt itt a hallgatók sokkolódnának, hogy hogy válasszák ki, tulajdonképpen, ha hagynánk az orrunkat, az ösztönünket, amit ugyanúgy elnyomtunk, mint ahogy elfelejtettünk a természettel kapcsolódni, ha hagynánk, hogy kiválassza a mi orrunk, nem lőnénk mellé. Ez garantálom 100%-os, hogy minden ember azt választja ki, amire szüksége van. Természetesen tudjuk, hogy a magas mit tudom én, oxidtartalmú olajok a légzésre a jók, tudjuk, hogy a kuszofaj bogyó az ízületi panaszokra jók, tudjuk, hogy a levendula nyugtat, ezeket így mind tudjuk, de nem szabad készpénznek venni, mert személyes tapasztalatom van arról, hogy ami le van írva, az egy dolog, mert persze a molekulákról vannak már kutatások, és az esetek nagy többségében azt teszik. De volt már olyan, hogy pontosan egy nárvillóolajat valakinek ajánlottam, hogy este kenje be, lenyugszik, jól alszik földdel. 3 éjszakán keresztül alkalmazta, és mind a 3 éjszakán éber volt, fit volt, nagy takarítást végzett. Ez azért van, mert az illóolajokban lévő vegyületek, élő vegyületek, aktív élő molekulák, mint amilyen a mi szervezetünk, és nincsen két egyforma ember, kvázi, nem fog mindenkire ugyanúgy hatni. Egyénileg eltérhet.
Akkor azt mondod tulajdonképpen, hogy sokkal jobban kellene bíznunk az ösztöneinkben? Rátalálni igen. Egy-egy illatra, ami aztán lehet, igen. Hogy egy olyan déjà vu érzést kell bennünk, amire utaltál?
Igen, 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 annál is inkább, mert nemrégiben olvastam el Máté Gábor, igen, doktornak a könyvét. Mondjuk nem kellett ez a könyv ahhoz, hogy tudjam, hogy a betegségek hátterében nagyon sokszor pszichoszomatikus okokat kell keresni. És ami még nagyon érdekes az illóolajoknál, ellentétben a szintetikus vegyületeknél, ahol egy molekula van egy célzott területtel, addig az illóolaj nem egyirányú, sokirányú. Ami azt jelenti, hogy te lehet, hogy elkezded mondjuk alvásra alkalmazni, de ugyanakkor olyan blokkokat fog oldani, olyan másodlagos benefit, másodlagos nyereségeket tudunk vele elérni, amire mi nem gondoltuk, hogy erre alkalmaznánk. Tehát ha megnézel például egy illóolajnak a leírását, és mindjárt rákanyarodok akkor itt egy párra, akkor legalább 5-6 dolgot felsorol, hogy mire jó. Például itt van a mirha, ezt a nem keresztények is tudják, hogy amikor a 3 királyok a Jézushoz mentek, akkor a 3 ajándékból 2 a tömjén volt, meg a mirha. Na most azon felül, hogy éppen ezért egy bibliai vagy spirituális olajnak hívjuk, a mirha szuper vágásokra, sebekre, ödémákra, aranyérre, minden bőrproblémára, ekcémára, ugyanakkor a légúti panaszokra, köhögésre, szájápolásban, onkológián például használják a szájban létrejövő ilyen nem afta, hanem tájogra, gélbe beletéve, a tömjénnel együtt. A kínai medicína például vértisztítóként tartja számon, a nők olajaként tartjuk még számon, a medence körüli vérellátást serkenti, tehát menstruációs panaszokra, és még nem soroltam fel az összeset. A mostani törvény azt mondja, hogy hivatalosan aromaterápiával legalább természetgyógyászati végzettséggel rendelkező ember foglalkozhat. És a legideálisabb az lenne, hogyha orvossal együtt, közösen dolgoznánk ki egy olyan metódust, ami tudod, az allopátia és a holisztika mondjuk kiegészítenék egymást, de sajnos még nem tudom elmondani azt, hogy erre nagyon sok orvos nyitott lenne. Én lekopogom, hogy az én környékemen vannak olyanok, de nem ez a jellemző. Sőt, úgy képzeld el, hogy van egyfajta félsz az emberekben, hogy még azt sem merik elmondani, hogyha mondjuk Szabó Gyuri bácsi teáját iszták, hogy is mondjam, hosszú távon, gyógyászati célból. Valószínű, hogy ez abból is adódik, hogy az orvostan hallgatókat erre nem képezik ki. Tehát ez a fajta tudás az ő repertoárjukból hiányzik.
De amikor te tanítod és népszerűsíted az aromaterápiát, akkor azért gondolom, hogy ilyen célod is van, hogy széles
igen,
körben
de olyankor mindig elmondom, igen? Hogy mi nem diagnosztizálunk. Uh-huh. Nem diagnosztizálunk, hanem megpróbáljuk a kommunikációt megtalálni a különböző társtudományokkal, mert igazán jó hatást csak úgy tudunk elérni, hogyha összefogunk.
De mondjuk hosszú távon lehet olyan, hogy valaki nyugtatót, altatót szed éjszakára, és mondjuk hosszabb távon ez illóolajra váltható?
Igen, de ez tényleg csak akkor működik, hogyha van egy közreműködő orvos, mert vannak olyan esetek, amikor én nem tehetem azt, hogy na, mától félreteszed a vérnyomás csökkentőt, vagy az antidepresszánst, vagy az altatót, és rátérünk az illóolajra, mert egyrészt erre nem vagyunk feljogosítva. Ez ilyen úgy szokott működni, vagy úgy tudna ideálisan működni, hogyha fokozatosan bevezetnénk, fokozatosan csökkentenénk úgy, hogy folyamatos, hogy is mondjam, megfigyelés alatt áll az orvos a részéről, és folyamatos kommunikáció van a két szakember között. Igen, igen, tehát vannak olyan esetek, amikor nem bírálhatod fölül, nem teheted meg. Viszont nagyon sok olyan eset van, amikor hál' Istennek nem jutunk el oda, hogy gyógyszereket kezdjen szedni.
Az illóolajokat, aromákat túl lehet adagolni?
Igen, de nem jellemző, maximum balesetből szokott ez előfordulni. Mindig elmondom, hogy szekrényben elzárva gyermekek előtt tároljuk. Volt rá példa, hogy mondjuk túl sokat kent, vagy nem volt valaki figyelmes, és mondjuk napra ment vele, tehát nem teljesen biztonságosak, mert vannak fototoxikus, vérbőségfokozó és a többi illóolajok, úgyhogy az illóolajok esetében is elmondjuk, hogy mindig csináljon az illető bőrtesztet, hogy nézze meg, hogy a saját szervezete hogy reagál, mert én lehet, hogy jól tolerálom, de a te bőröd nem, és akkor mást kell találni.
És akkor gondolom, hogy azért vannak ellenjavallatok is, tehát amikor te szakemberként azt mondod, hogy igen, ezt és ezt az illóolajat nem javaslod.
Igen, ez attól függ, hogy kiről beszélünk. Babáról, gyerekről, idős emberről, kismamáról, vagy esetleg egy olyan állapotról, gondolok itt az epilepsziára, amikor nem szabad ezeket alkalmazni. Minden illóolajnál ez eltérő. De általánosságban például elmondhatjuk azt, hogy a terhesség vagy az áldott állapot első 3 hónapjában nem javaslunk illóolajakat alkalmazni. Az újszülötteknél sem igazán, főleg nem tocsogjon az illóolajba a baba bőre, mert ugye egyrészt az egész immunrendszeren nincs kifejlődve a mája, hogy ezeket detoxifikálni tudja, a bőre sokkal jobban felszívja ezeket az anyagokat, úgyhogy nekik sem. Gyerekeknél és legyengült idős szervezetnél mindig a felnőtt adag felével kalkulálunk, tehát igen, vannak ilyenek, és akkor van egy-egy olyan specifikus olaj, mint a borsmenta, meg az izsóp, aminek azért így van ketontartalmú olajok például, vagy a fenoltartalmú olajok, itt már nagyon vele mennénk a kémiába, amiknél azért több ellenjavallat van, és jó, hogyha ezekkel az ember tisztában van. Éppen ezért szoktam javasolni, hogy akit ugye ez egy kicsit, aki tudatosabb vásárló akar lenni, akkor az bátran keressen meg egy aromaterapeutát, keressen fel egy aromaterapeutát, ne sajnálja a konzultációra a pénzt adott esetben, mert százszor megtérül.